Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Ismét találkozunk. Nem is tudom, már egy jó ideje volt, hogy talán legutóbb bemerítésem voltam itt közöttetek, vagy voltunk itt közöttetek. Jó ismét látni benneteket. Az alkalom előtt volt egy kis idő, és feleségem együtt sétáltunk egyet itt a környéken, és azt néztük, hogy egy csomó régi, nagy panel épületet becsomagolnak új ruhába, és leszigetelik, kicsit kipofozzák, és nagyon szépen néz ki, de igazából belül ugyanaz maradt. Szebben néz ki, biztos, hogy sok szempontból jobban is működik, energiatakarékosság szempontjából, de igazából ugyanaz maradt. És az az én imádságom, hogy mi ne maradjunk ugyanazok. Akár ma, akár mikor Isten igéje megszólít bennünket, és formálni akar bennünket, akkor ne hagyjon bennünket, hogy ugyanazok maradjunk, hanem tudjon abba az irányba vinni, és úgy formálni, ahogyan ő akarja. Lukács evangéliumából hoztam nektek egy ígét, amely az elmúlt időben a szívemre nehezedett, és sok minden szempontból megérintett, vagy formálta a gondolkodásomat. A Lukács evangélium a 9. fejezetének a 37. versétől kezdve a 43. versig szeretném olvasni veletek együtt ezeket az ígéket. Tehát Lukács 9.37-től így szól hozzánk az íge. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje, mármint az Úr Jézus Krisztus elé. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Urunk, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, mert hatalmas vagy rá. És köszönjük, hogy most is magad elé hívsz. Látni akarsz bennünket, és azt is akarod, hogy mi is lássunk téged. És tenni akarsz velünk azt, amit tenni szükséges. Ahhoz, hogy szabadon, teljesen, az örökkévaló célnak megfelelően éljünk. Kérünk, hogy a te akaratod szerint formálj bennünket, a mi gondolkodásunkat, egész életünket. Amen. Tudjátok jól, hogy a közösségünk, a Baptista Egyháznak a missziós vezetője vagyok, és az elmúlt év, vagy másfél év körülbelül úgy telt, hogy minden hónapban hallottam, és általában ezek sokszor hozzám jutottak el az elsők között, egy lelkipásztornak a megfáradásáról, elbukásáról, a szolgálatba való kiállásáról. El tudjátok talán képzelni, hogy ez nekem nem volt nagyon gyönyörűséges hallani. Egészen odáig, hogy az emberbe felmerül annak a kérdése, hogy Uram, én mit hibáztam? Mi az, amit én csinálok rosszul? Vagy amit mi csinálunk rosszul? Aztán számtalanszor veszek részt olyan megbeszélésekbe, gyülekezeti alkalmakon, elöljárósági megbeszélésekor, amikor valami konfliktus van a gyülekezetbe. És valahogy kéne rendezgetni a dolgokat. És látom, hogy gyorsan elfogy az embereknek a türelme, a békessége. Kezdjük az alkalmat igével, imádsággal, a legjobb szándékkal, a legszebb szavakkal. És aztán az alkalom során ez úgy elpárolog, és látszik, hogy itt mindenki lemondott arról, hogy valami jó megoldás születik. És nincs türelem, nincs reménység, hogy valami jó megoldás fog születni. Aztán találkozom emberekkel. Nemrégiben találkoztam egy szülőkkel, édesapával, édesanyjával, gyermekükkel kapcsolatosan. Elég zűrös élete van. Hívő családban nőtt föl, és teljesen messzire került. És az édesapa, az édesanyja olyan közömbösen, beletörődve mondja azt, hogy hát így alakult, ez van. És még a, mondjuk így a jó, ebben a rosszban a jó oldalait emelték ki. Hogy azért nem olyan rossz, azért nem ment olyan rettentő messzire. Mintha ez az egész csak ennyi lenne. Aztán találkozom emberekkel, akik saját magukkal küzdenek. Látják, hogy miben kéne változni. Hogy mondhatnám, hogy gáz, ahogyan ők gondolkodnak, vagy viselkednek. Néha-néha nekifutottak ennek a dolognak. Egy-egy jó konferencia, egy jó igehirdetés, egy-egy jó istentisztelet, Isten szent lelkének az érintése után, úgy, na, most akkor nekivágunk a dolognak, aztán elpárolgott egy hét, két hét, egy hónap, nem tudom mennyi idő, és valahol már abszolút nincs szó arról, hogy tényleg tudják, hogy kellene változni, és akarják, hogy változzanak, és hogy kérik az Isten segítségét, és hogy ténylegesen változnának. Nem, ugyanaz a helyzet. Hogy lehetséges az, hogy Isten népek körében ezek a dolgok történnek? Hogy lehetséges az, hogy az, ahogy Isten elhívott bennünket, kihívott bennünket a bűnből, és becéloztatta velünk a mennyek országát, és közben azt mondta, hogy meg fog bennünket szentelni, fel fog bennünket ruházni mindenféle mennyei erővel, azzal az erővel munkálkodik bennünk, amivel Krisztust feltámasztotta a halálból, és fölhelyezte a mennyekbe, a dicsőségbe. Ezzel az erővel van itt jelen közöttünk, és akkor hogy lehetségesek ezek a dolgok? Hát egy csomó embernél azt látom, hogy mondhatnám úgy, hogy feladja. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy van egy tanítványi sereg, hát elment a mester, éppen ezért nekik kell tartani a frontot. Jön a nagy sokaság, jönnek az emberek hozzájuk, mesélik a sztorikat, mit tett a mester, és hát tulajdonképpen egészen jól menedzselik a dolgokat, amíg csak odaérkezik ez az édesapa, és azt mondja, hogy idehoztam a fiamat. Senki nem tudott rajta segíteni. Hol a mester? Szeretném, ha imádkozna érte. Szeretném, hogyha segítene rajta. Hát a mester nincs. Hát akkor ti, a tanítványai, hát segítsetek. Lehet, hogy János Péterre nézett, Péter meg Jakabra nézett, vakarták a fejüket, vagy lehet, hogy azt tették, hogy utánozni próbálták a mestert. Mit is csinált a mester ilyenkor? Nem tudjuk pontosan, csak azt tudjuk, hogy megpróbáltak segíteni. Valamit megpróbáltak csinálni. De azt is tudjuk, hogy ennek az eredménye körülbelül a 0% volt, mert nem tudtak segíteni. Nem tudtak segíteni. És feladták. Széttárták a kezüket, és azt mondják, ezen nem lehet segíteni. Sajnálom, nincs orvosság. Nincs megoldás. Nem tudunk segíteni. Láthatod, jó szándékkal igyekeztünk, akartunk, próbáltunk segíteni. Sajnálom, nem tudunk segíteni. Nem tudunk mit kezdeni. És feladják. Egész történelemben láthatunk ilyeneket. Az Úr Jézus Krisztus közelében is voltak ilyen emberek, akik feladták, otthagyták, elhagyták. Vagy később Démást emlegeti az apostol. Nem ennyire negatívan ott van például János Márk, aki elindul az apostollal, az apostolékkal a misszió útra, aztán az első nehézségek láttán azt mondja, hó, nem ilyen lovat akartam, visszafordul és otthagyja, feladja. Aztán láthatjuk a történelem során, sokszor vannak ilyen emberek, láthatunk negatív példákat, akik feladták. Egészen máig, azokig a példákig, amiket emlegettem nektek. És bizonyos szempontból egy kicsit a kereszténységre hajaz ez a történet, amit itt olvashatunk. Jézus mai tanítványai néha-néha ilyenek tudnak lenni. Megpróbálnak segíteni. Valamit megpróbálnak tenni. Valamiben igyekeznek segíteni. Csak éppen nem tudnak. Mert valaki hiányzik a Krisztusnak a jelenléte. Hát ha csak erről beszélnék, az azt hiszem nem nagyon lenne jó igehirdetés, mert ebbe túl sok bátorító dolog nincsen. De azért kell ezzel szembesülni, mert tudjátok, te is, én is hajlamosak vagyunk ilyeneknek lenni. És én azért szeretnék erről ma szólni, mert ahogy engem, ahogy téged, ahogy minket megkísért ez a gondolat, hogy feladd a próbálkozásaidat, egészen pontosan feladd az őszinte törekvéseidet. És feladd akár a Krisztus követésben az engedelmességet. Úgy Isten meg akar bennünket szólítani, és akar bennünket változtatni ezen a területen. Hát hogyan? Látunk egy másik személyt ebben a történetben, nagyon érdekes, ez a valaki, ez az édesapa. Róla meg úgy látjuk, hogy ő meg nem volt hajlandó feladni. Nem volt hajlandó feladni. Hány akadályon kellett keresztül mennie? Na számoljuk csak. Hát egyrészt megszületett egy gyermeke, fiúgyermek. Izraelben ez különösen is fontos dolog volt. És a fiúgyermek, hát azt látjuk, hogy beteg, megszállott, baj van vele. Hát az édesapának az első akadály ez volt, hogy elfogadja ezt a gyereket így. Hogy a sajátja, az ő felelőssége, neki kell valamit tenni vele, érte. Aztán másik akadály bizonyára ott lehetett, hogy az emberek abban a korban egy ilyenfajta problémát egy családban nem úgy néztek, mint ma. Nem volt szociális háló, persze tudom, hogy ez is elég lukas mostanság, de olyan se volt, mint ilyen, itt van. És az emberek sokszor úgy gondolták, hogy ez a fajta probléma egy családban azt jelenti, hogy hát ezek az emberek elég bűnös emberek lehetnek. Bizonyára valamiért bünteti őket az Isten. És szembe kellett talán nézni a szomszédai gyanakvó tekintetével, másoknak a megjegyzéseivel, és mindenféle egyéb dologgal, ami ezt körbevette. És ezzel együtt az édesapa nem adta fel. Azt mondta, az én gyerekem, és segíteni akarok rajta. És lehet, hogy voltak mások, hozzá hasonlók, akik nem jöttek Jézushoz, akik nem hozták Jézushoz a gyermeküket, de ő igen. De ő azt mondta, hogy viszi a Názáretihez, akiről hallott, bizonyára másokon keresztül. Aztán jött még egy akadály, talán ez volt a legnehezebb. Oda viszi, és a tanítványok, mert nincs a mester, próbálnak segíteni rajta. És nem tudnak. És azt mondják az édesapának, sajnálom, nem tudunk rajta segíteni, menthetetlen. De ez az édesapa még ekkor sem adta fel. És azt mondja, hogy ő a mesterhez akar fordulni, az Úr Jézushoz, a názáreti Jézushoz akar fordulni, és az ő segítségét akarja kérni. Hadd álljuk meg egy pillanatra. Én nem tudom, hogy a családotokban mi a helyzet. Lehet, hogy szüleid, lehet, hogy nagyszüleid. Lehet, hogy testvéred, lehet, hogy rokonod. Lehet, hogy gyermeked. Lehet, hogy valaki más, aki közeledben ott van. És olyan könnyű lenne feladni, mert talán többször próbáltad. Odahozni az Isten elé. Nézd ezt az édesapát. Nem adja fel. Könyörög. Segítséget kér. Jézushoz fordul. És Jézus válaszol az ő kérésére, az ő kiáltására. Hozd ide őt hozzám. elém. A keresztény történelem hemzseg olyan embereknek az élet történetéből, akiket valaki vagy valakik ilyen kitartó szeretettel vittek oda az Isten elé. És annak ellenére, hogy talán másfele ment az életük, de mégis rátalált az Isten, illetve ők rátaláltak az Istenre, az Isten segítségére. De kellettek olyan emberek, akik nem adják fel, akik akkor is könyörögnek, akik akkor is imádkoznak, akik akkor is szeretnek, ha akadályokkal szembesülnek, nem adják fel, és viszik oda, viszik és újra viszik őket. Egy olyan napra hívtatok, amiben a délelőttben házaspárokkal, családokkal lehettünk együtt. És feleségemmel együtt a házasság, a család életnek a különböző örömeiről, nehézségeiről, harcairól, gyermeknevelésről és sok minden másról beszéltünk, úgy, ahogyan Isten nekünk ezt adta. És amire többek között szerettünk volna benneteket bátorítani, különösen azokat, akik most fogadnak gyermekeket, és aztán nevelgetik őket. És lehet, hogy jönnek nehéz időszakok, periódusok az életetekben. És olyan fárasztó nap, mint nap hordozni ezeket a terheket, amikor engedetlenek, amikor messze szaladnak. Vannak olyan barátaim, akik a legkomolyabb hívő emberek, és mégis a gyermekeik között egy fészek aj, mégis az egyik hirtelen egészen más irányba akar szaladni, és nagyon nehéz vele. Ne add fel, ne adjátok fel. Úgymond tárazzátok be ezt magatoknak a szívetekbe, az elmétekbe, a hitetekbe, hogy nem adom fel, akkor is viszem oda Krisztus elé, ha ő fizikailag nem akar, akkor is ott tartom az Isten színe előtt, és könyörgök érte, és hiszem, hogy ő fog tudni segíteni. Mások nem, emberek nem. Néha még az ő tanítványai sem, de ő igen. Ő igen. Ő biztosan fog tudni segíteni. És ne add fel, akkor sem, amikor talán hosszú útra kényszerülsz ebben a dologban. Vannak olyan szülők, nagyszülők, akik nem érhették meg a gyermekeik, unokáik megtérését, de halálukig imádkoztak. Ott tartották az Isten előtt, és Isten meghallgatta az ő könyörgésüket. Ne add fel. És tudjátok, amiért leginkább ott van a szívemen ez az ige, az azért, mert látjuk benne az Úr Jézusnak, a názáreti Úr Jézus Krisztusnak a szívét. És azt, hogy ő pedig aztán soha nem adta fel. Gondoljunk bele, hogy hogyan csöppen bele ebbe az eseménybe. Egyrészt úgy csöppen bele az eseménybe, hogy fenn az Isten trónjánál látja az Isten mindazt, ami ezen a földön, az emberben történik. És tudjátok, ez olyan, kicsit ahhoz hasonlítható ez a föld, mi emberek, az emberiség, mint egy öreg ház. Már rossz a fűtési rendszer, már rossz a vakolat, már rosszak a nyílászárók, már rossz a tető, lassan már a szerkezet is kezd rogyadozni. Dózert neki! Itt a vége. Mit érdemes ezzel kezdeni? A békési építőkövetek 2-3 évvel, vagy talán 4 évvel ezelőtt voltak Angliába egy 300, azt hiszem körülbelül több mint 300 éves imaháznak a felújításán. Képzeljétek el, olyan teteje volt, hogy ilyen hasított kő teteje van. És azt kellett darabonként leszedegetni. És hatalmas munka volt felújítani. De szépen megcsinálták. És nagyon klassz lett. Talán Angliában az egyik legrégebbi imaház, ami megmaradt. Baptista imaház. Hatalmas munka volt. De helyre hozták. Jézus, amikor erre a földre és ránk nézett, azt mondta, hogy hát, tulajdonképpen megérett a pusztulásra, de én nem adom föl. Én nem adom fel. Eljövök, és újjáteremtek mindent. Belelépek ebbe. Fölvállalom. nem hagyom. Közvetlen történeti előzménye ennek az igének pedig az, hogy ott van fönn a megdicsőlés hegyén. Egy kicsit otthon érzi magát Jézus. Menny világossága árad szét rajta. Mózes és Illés jelenik meg mellette, és az Isten hangja szólal meg. Az Istennel való közösségben van, különleges jelenléte ehhez az Istennek ott, azon a ponton. Péter, János, Jakab azt se tudják, mit beszélnek, vagy mit mondjanak erre az egészre, hol félnek, hol örülnek, hol maradni akarnak, hol nem látnak semmit, össze vannak zavarodva, mert a menny dicsőségét egyszerűen be nem tudja fogadni emberi szív, meg szem, meg ész. És ott van Jézus ebben a helyzetben, a legnagyobb, a legjobb, az Isten dicsősége, az Isten közelében. Aztán nem sokkal rá, jönnek lefele, bandukolnak le a hegyről másnap, és a nyomor völgyébe érkeznek. Tolongó sokaság, lebénult és tanácstalan, vagy talán veszekedő tanítványok, segítséget kérő emberek, és a démonikusan megszállott gyermek, és a gonoszság erőinek szerte zavaró, és mindent megzavaró jelenléte. Menj dicsősége, és a völgybe mindezzel való találkozás. És Jézusból kiszakad egy mondat, ó, hitetlen, elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Mintha azt mondaná, hogy ó, meddig kell még ezt csinálnom? Nem bírom tovább már. Olyan messze van az ég a földtől, vagy a föld az égtől. Olyan messze van az embereknek a bűnnel teli világa, az Isten világától, az én szívem, az ő gondolkodásuktól, az életüktől. Mit lehet kezdeni? Hogy lehet ezt elviselni? Kevés olyan mondat van a Bibliában, amely ennyire nagyon világosan és őszintén kifejezi ezt az isteni, mondjam így szinte, tanástalanságot. Mit lehet kezdeni veled, ember? De a következő mondata micsoda Jézusnak? Vezessétek ide hozzám. Nem az, hogy na akkor viszlát. Ennyi volt. Hanem az, hogy vezessétek ide hozzám. Gyertek, gyere csak. Az Úr Jézus soha nem adja fel. Nem adja fel, amikor ezzel a nyomorral találkozik. Nem adja fel, amikor, bocsánat, így mondom, félkegyelmű tanítványokkal találkozik. Nem adja fel, amikor a gonoszság erőivel találja magát szembe. Nem adja fel, amikor az emberi szükségeknek a szinte lehetetlen sokaságával találkozik szembe. Jézus soha nem adja fel. És az ő szeretetéből, az ő hűségéből, az ő erejéből, az ő kitartásából, az ő álhatatosságából meríthetünk mi is. Hiszen Jézus soha nem adja fel veled kapcsolatosan se. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetében, hogy ott áll, ott van az Atya Isten trónjánál, és esedezik értünk. És amikor rossz fát teszel a tűzre, amikor bűnt követsz el, akkor tudhatod, hogy akkor is esedezik érted. Amikor sikeresen szolgálsz és hűségesen helytálsz, tudhatod, akkor is esedezik érted. Mert ő nem adja soha fel. Néha-néha talán látunk valakit. Hát ez az ember soha nem fog megváltozni. Hát ebből az emberből mikor lesz valami? És Jézus meg nem adja fel. Mert belefektette az ő vérét, az ő életét, az ő erejét, az ő megváltását, és formálni akarja és képes formálni az Isten szeretete ezt az embert. Hiszen itt is ebben a versben, vagy ebben a szakaszban, az utolsó versben ezt olvassuk, hogy milyen elámultak az Isten nagyságán, az ő hatalmán. Isten dicsősége, Isten szeretete árad ki, az ő kitartásán, az ő hűségén keresztül, ahogyan ő, az Úr Jézus Krisztus nem adja fel. Kedves Új Remény gyülekezet, kedves mindenki, aki itt van. Jöjj Jézushoz, mert ő téged is maga elé hív. Úgy, hogy maga elé állít, és azt mondja, hogy gyere hozzám, állj ide elém, mert én segíteni akarok, és segíteni tudok rajtad. És lehet, hogy valaki imában hozott téged, imádkozott érted, talán évtizedeken keresztül, és azért vagy itt. Talán feladtad, hogy változz, hogy szolgálatra alkalmasabb legyél, hogy azokat a célokat, amelyeket ő neked adott és kitűzött eléd, hogy azokat elérd. És lassan-lassan belenyugszol abba, hogy feladjad. De ő újra szólít, és azt mondja, hogy én nem adom fel, én megyek. Ismeritek a könyvet, Quo Vadis, amely egyfajta üzenetként egy keresztény legendának az alapján születik. Hogy amikor talán ez egy keresztény legenda csupán, hogy Péter ott akarta hagyni Rómát, akkor látta, szembe találkozott a mesterrel. Mit keresel? Mit akarsz? Mit akarsz itt tenni? És megyek újra meghalni. Megyek. Mert én mennem. Nekem mennem kell. És tudjátok, amikor mi hűtlenül elfordulunk, visszafordulunk arról az útról, amelyre Isten hívott bennünket, Isten becélzott bennünket, minden lelki ajándékával és áldásával képessé akar és tett bennünket, akkor ő az, aki megállít azzal, hogy elhalad mellettünk, és egyszer csak látjuk, hogy hát mester, te arra mész. Igen, én erre megyek, mert én soha nem adom fel. És ennek alapján, ahogyan ő soha nem adja fel, ahogyan ő álhatatos és hűséges, kitartó abban, hogy az ő akaratát betöltse, és hogy újjá teremtsen mindent, ennek alapján lehetséges az, hogy mi is hűségesek, kitartóak, álhatatosak legyünk. Ennek alapján láthatunk olyan embereket a Biblián belüli történelemben, vagy a Biblia óta eltelt keresztény történelemben, akiket Isten megerősített, szent lelke által képessített arra, hogy álhatatosak, hűségesek legyenek, kitartóak legyenek. Amikor nehézzé válik a dolog, akkor is megálljanak a hitben, szilárdan, rendíthetetlenül. A manemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Meri tudja kimondani az apostol. Például egy ember. Azaz nem csupán Krisztus lehet olyan, aki megtartja azt, amit vállalt. Nem csupán Krisztus lehet olyan, aki nem adja fel akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül. Nem csupán Krisztus lehet olyan, aki nem adja fel másokkal kapcsolatosan, és ott áll, és hűségesen munkálkodik, hanem az ő gyermekei, az ő szolgái, és bennünket is erre hív. Arra hív bennünket, hogy ne szerencsétlenkedő tanítványok legyünk, akik próbálunk valamit tenni, hanem Krisztusba gyökerezve, ahogyan a Kolossi levélben olvassuk, meggyökerezve, és fölépülve ő benne. Krisztusban gyökerezve hűségesek, kitartóak és álhatatosak legyünk. Tudjátok, az álhatatos szó mit jelent? A Római Levél 5. fejezetében olvasunk erről, az álhatatos szó, kifejezés ott található többek között, mit munkál ki egyik és másik. És annak az eredeti szövegből nyert értelme az, hogy amikor a terhek megnehezednek a vállunkon, akkor döntenünk kell, hogy kiúrunk alóla vagy sem. Hogy kibírjuk? Na ezt is kibírjuk. Vagy már éppen elég arra, hogy kiugorjunk alóla és ott hagyjuk annak a tehernek a hordozását. És az álhatatos azt jelenti, hogy nem ugrom ki alóla. Nemrégiben az egyik unokaöcsémnek az volt a problémája, hogy voltak, akik kiugortak a terhordozása alól, mert hogy emeltek egy páncélszekrényt, aztán emelték többen, és amikor megnehezedett, akkor a többiek azt mondták, hú, de nehéz. Aztán ráesett a kezére. Hála az Úrnak, hogy maradandó baja nem lett belőle. És néha-néha így van ez Isten népe között is. Vannak, akik azt mondják, ó, de nehéz. Én már nem bírom. Jézus nem ilyen tanítványi létre hívott el téged. Nem ilyen tanítványi létre hívott el titeket. Hanem arra, hogy győzedelmeskedjünk a bennünket megkörnyékező bűn, a körülöttünk lévő világ gonoszság és erőjével szemben, az emberi gyengeségeinkkel és erőtlenségeinkkel szemben, azáltal, aki életre hívott bennünket, és szent lelkével megerősített. Ma délután hadd tegyek föl egy kérdést. Gondolkodtál már néha azon, hogy feladd? Nem merem föltenni a kérdést, mert lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem meritek föltenni, és akkor hazugságra kényszerítek benneteket, a kezeteket. Ez úgy lesz, mint amikor valaki egyszer egy házassági szemináriumon kérdezte, hogy kik azok a házaspár, akik soha nem veszekedtek. És akkor mindenki körbenézett, és azért egy házaspár fölnyújtotta a kezét, és akkor az előadó mondta, hogy na, imádkozunk ezekért a képmutatókért. Szóval lehet, hogy tökéletes vagy, és még soha nem gondolkoztál ezen, hogy feladd. Én őszintén elmondom, hogy sok mindenben voltam már úgy. Sőt, sokszor elbuktam is. És egy-egy helyzetben, egy-egy harcban, egy-egy emberrel kapcsolatosan, egy-egy feladattal kapcsolatosan meghátráltam és feladtam. De, itt van az Isten igénye. Ő él az ő szent lelke által bennem, és benned. És arra tanít bennünket, hogy megállva a hitben szilárdan, rendíthetetlenül buzgolkodjunk mindig az Úr munkájában. És ennek meg lesz a jutalma. És a jutalom az bőséges. Erről majd egy másik alkalommal. Jó? Most imádkozni fogunk. Uram Jézus, olyan jó felnézni rád, aki hatalmas vagy, aki dicsőséges vagy, és ezzel együtt nem adod fel azt, hogy hordozz bennünket, hogy megtarts bennünket, hogy megváltoztass bennünket, hogy megváltva a bűnből megszenteld az életünket. Uram, imádkozom magamért és testvéreimért, mindannyiunkért, akik itt vagyunk. Segíts bennünket arra, hogy egyre inkább hasonlóak lehessünk ebben is hozzád. Hogy ne próbálgassunk, hanem engedelmeskedjünk. És a te erőddel tudjuk soha föl nem adni. Hűséges lenni egészen a célig. Kérünk, Urunk, tégy bennünket ilyenekké. És imádkozom azért, Uram, hogy ezáltal hadd áradjon ki a te áldásod, nem csupán a mi életünkben, hanem rajtunk keresztül még sokaknak az életében. Jézus nevéért könyörgöm, Uram. Amen.